Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. dicséretünket keressük ki, és énekeljük annak egyetlen versét. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. A keresztény ünnepek közül a legjelentősebb a húsvét ünnepe. Kezdetétől fogva ez volt az az ünnep, amit nagyon-nagyon jelentősnek és azonnal ünnepeltnek tartottak. Így történt, hogy az első keresztények már minden vasárnap megünnepelték az Úrnak napját, az Úr feltámadását. Éppen ezért nem a szombatot ünnepelték csupán, mint zsidó emberek, hanem egyre inkább, és ez lett a jellemző, a vasárnapot kezdték el ünnepelni, a hét első napját. És innen érthető, hogy mi magunk is azért vasárnaponként tartunk Isten tiszteleteket, mert az Úr napja, az Úr feltámadásának a napja vasárnap történt. A Szentírás tanúbizonysága szerint ez az első vasárnap, ez az első olyan vasárnap, ami Úr napja volt, nagyon-nagyon hosszúra sikeredett. Egy kora hajnali történésről olvastam most itt a Szentírásban, amikor is nagyon sok asszony, több asszony elment azért, hogy Jézusnak a testét megkenjék a sírba. Kora hajnalban elmentek, pontosan azért, hogy még mielőtt a nap felkel, még mielőtt meleggé válik a nap, még azelőtt végezni tudjanak. És ez az első húsvét, ez nagyon-nagyon hosszúra sikeredett, és mennyi minden bele volt rejtve ebbe a vasárnapba. És hangsúlyozni kell azt, hogy ez valóságos idő és valóságos tér, amiben ezek megtörténtek. Pontosan megmondja a Biblia, hogy mikor volt. Pontosan megmondja, hogy hol történt. És ezeket nem kell figyelmen kívül hagynunk. Főként úgy nem, hogy nagyon sokféle vallás hirdetteti magát manapság. Nagyon sokféle gondolat. És az egyik meglepőbb számomra az volt, hogy nagypénteken az egyik neves csatorna Júdás evangéliumát adta le. Azt az evangéliumot, amiben arról van szó, hogy nem is igaz az, ami az evangéliumban le lett írva a Szentírásba, hanem mintha az volna az igaz, hogy Júdás volt Jézus legjobb barátja. Ő tudta leginkább a mester akaratát. Ő tette a legjobbat Jézussal. És fennel hirdetik nagypénteken, hogy az evangélium nem igaz. Nem igaz Jézus halála. nem igaz Jézusnak az áldozata. És nyilvánvaló, ugyanez a csatorna, és ugyanezek az emberek azt is elhirdetik, hogy nem történt itt semmi feltámadás. Minden maradt a régiben. Nem igaz az, hogy volt egy nap, amelyet Isten kijelölt az ő rendjében, amikor is feltámasztotta a fiút, hogy első zsenge legyen a halottak közül való feltámadásban. Nagyon-nagyon fontos, mi keresztjének nem olyan dologban hiszünk, ami valami mendemonda. Nem olyasmiben hiszünk, amit valakik kitaláltak. Nem olyanban hiszünk, ami csak valami mese lenne, valami szép emberi gondolat, valami szép szülemény, hanem olyan valamibe, ami a történelem egy napján, egy időpontján, a térnek egy pontján valósággal megtörtént. Mi olyan dologban hiszünk, ami igaz, ami megtörtént. És ez a legnagyobb érve a kereszténységnek, ezért tudunk beszélni mindenről. Őszintén szólva Pál azt mondja, értelmezhetetlen a hit, felesleges a hit, hiába való, teljesen felesleges a hit, ha nem történt meg, hogy Jézus feltámadt. És erre mondja azt, már úgy látszik abban az időben is sokan mondták, hogy nem támad fel Jézus, és nincs is feltámadás. Erre mondja azt, hogy de Jézus feltámadt. És mert ő feltámadt, ezért van bűnöknek bocsánata. És ezért van értelme annak, hogy higgyünk. Úgy látjuk itt az asszonyokat, hogy elindultak Jézus testét megkenni illatos kenetekkel. És nem azt látják, és nem azt kapják, amit elvártak. Azt olvastuk, hogy elindultak, és úgy látják a sírt, hogy a sír szájáról el volt hengerítve a kő. Talán ismeretes az számunkra, hogy egy kőbe vájt sírról van itt szó, ami elé olyan hatalmas követ gördítettek, hogy való igaz, több embernek volt ez a foglalatossága, hogy oda tudják gördíteni, vagy éppen, hogy el tudják gördíteni. És a másik evangélium elmondja azt számunkra, hogy nem kevés fejtörést okozott az asszonyoknak az, hogy hogy fogják elhengeríteni a követ. Mert hiába vannak többen, itt több nevet is felsorol, ötnél többről is tudhatunk, hogy ott voltak a sírnál, hogy megkenjék Jézusnak a testét. De még erre is azt mondták, hogy ez bizony kevés lesz, mi nem fogjuk tudni elhengeríteni a követ. És a másik evangélium leírja, hogy egész úton ezen morfondíroztak, ezen gondolkodtak, hogy fogjuk elhengeríteni a követ. És nem azt találják, amit vártak. És aztán jön a következő meglepetés, bemennek a sírba, és nem találják azt, akit kerestek. Pontosabban, amit kerestek. Mert ők nem Jézust keresték, csak Jézus testét. Nem Jézus személyét keresték, hiszen számukra pontosan ott volt az előző napok eseményeiben, ott volt az emlékezésükben, hogy Jézus meghalt. Már nincs más, amit találhatnak belőle, csak Jézusnak a teste. Sok-sok drága kenet, sok-sok fáradozás, amit már előző este előkészítettek, bemennek, és nem találják a testet. És ez az, amit jó nekünk is meglátnunk és megjegyeznünk. Isten különös módon cselekszik, de ha cselekszik, így cselekszik, ahogy itt látjuk. Akinek az élő Isten beleszól az életébe, az számíthat olyan dolgokra, hogy Isten keresztül húzza a számítását. És nézzük meg azt, hogy hogyan cselekszi ezt Isten. Hogyan történik az, hogy nem úgy viselkedik, nem úgy cselekszik, nem úgy gondolkodik, mint ahogy mi várnánk. Vajon kevesebb lett-e az asszonyoknak, amit kaptak? Kevesebb lett-e az, hogy A hírt meghallhatják, Jézus feltámadt, mint az, hogy egy holttestet megkenjenek. Lássuk meg azt, hogy Isten, amikor beleszól az életünkbe, és keresztül húzza a számításainkat, mindig is így cselekszik. Mert akadály helyett, lehetetlen akadály helyett utat nyit. Itt a sír volt lehetetlen akadály, van több lehetetlen akadály. Gondoljunk arra, hogy ugyanilyen a bűn is, lehetetlen akadály. Isten szemszögéből, annak komolyságával és szentségével, ahogyan ő látja a bűnt, lehetetlen akadály, ha tudnánk, hogy mi igazán a bűn. Való igaz, teljességgel megakadályoz bennünket, hogy Istenhez jussunk. De Isten eltávolítja a lehetetlen akadályokat. Aztán az is jellemzője, hogy itt ezek az asszonyok a gyászban jártak, a gyász eseményeiben, és halott test helyett csak gondosan összegöngyölt lepleket találnak. Jézus testét nem ellopták, hiszen a lopás esetén sietni kellett volna. Akkor össze-vissza lett volna oda téve, oda hányva, vagy éppen lelökve az, ami ott volt Jézus testén. Sőt, valószínű érdemesebb lett volna lepedőkkel együtt elvinni. Itt azonban azt mondja a Szentírás, hogy összehajtották a lepedőket. Szépen, kényelmesen. Nem kellett sietni. Mert amikor Isten cselekszik, akkor mindennek megvan a maga rendje, megvan a maga ideje. És aztán az is jellemző, hogy ezek a szívek fájdalmas kínokra készültek, hiszen Jézus testét készültek látni. És Jézus teste magán hordozta az összes nyomát a nagypénteki eseményeknek. Ott voltak rajta a korbácsnyomok, ott volt rajta a tövis korona nyoma, ott volt rajta a dárda szúrás nyoma, és ott voltak rajta a szögek helyei is. És ők egy ilyen holttestet vártak. Egy megkínzott, meggyötört, egy teljességgel szétroncsolt testet, hogy annak megadják a végtisztességet. És ehelyett mi történik? Ahelyett, hogy a sírás folytogatná őket, ahelyett, hogy a gyászban kellene még inkább elmerülniük, ehelyett azt látják, nincs meg az Úr Jézusnak a teste. Végtisztesség helyett Isten mást készített el. És úgy írja a Szentírás, hogy amikor ezt az asszonyok meglátták, amikor mindezt észreveszik, hogy valami nem stimmel, így mondja a Szentírás, hogy megdöbbentek. És ez a kifejezés, ami itt áll, ez szó szerint annyit jelent, hogy úgy érezték, hogy valami hiányzik. Valaminek hiával vannak, leginkább a magyarázatnak, hogy mi történt. És éppen ezért ugyanez a szó, ez azt is jelenti, ez a megdöbbenni, azt is jelenti, hogy teljesen megzavarodtak, kétségbe estek. Kérdéses volt, kétséges volt minden abban a pillanatban. És lássuk meg megint, hogy Isten cselekedett valamit. Valami olyat, amit ember el nem tudott gondolni. Jóval, jóval felülírta, keresztül húzta az emberi számítást. Halál helyett életet készített el. Végtisztesség helyett örök közösséget Jézus Krisztussal. És azt is leírják a többi evangéliumok, hogy van olyan az asszonyok között, aki visszajön majd a sírhoz, elmaradozik, és keservesen sír, keresi a testet. Lesz olyan, aki teljesen kétségbe esik, hogy nincs meg Jézus. És lássuk meg azt, hogy sok esetben van így a mi életünkben is, hogy amikor Isten keresztül húzza a számításainkat, mást gondol és ezért más cselekszik, gyakorta előfordul, hogy mi is összezavarodunk. Aztán előfordul az is, hogy egészen kétségbe esik az ember. És előfordul az is, hogy sírhat nékja támad. Pedig látnunk kellene, az ige mindenütt erről tesz bizonyságot, hogy Isten, amikor keresztül húzza a számításainkat, amikor valami váratlan ér, akkor bátran elmondhatnánk, köszönöm. Mert a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy amikor Isten cselekszik, az ő gondolatai magasabbak a mieinknél. Nem kevesebbek. Nem kevesebb leszek tőle, és nem jobban fogok szükséget szenvedni, hanem oly módon gazdagít meg, ahogyan itt is látjuk, halál helyett életet hoz. És így értjük meg igazán azt az igét is, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mennyire így van ez, hogy aki csak találkozott az Isten kegyelmes munkájával, az elmondhatja. Köszönöm, Uram, hogy készítettél egy napot, készítettél egy órát, amiben én nem gondoltam bele, hogy életet tervezel. Nem hittem volna, azt gondoltam, hogy megy minden ugyanúgy. És milyen nagy dolog, köszönöm, Uram, hogy abba az órába te életet terveztél, és életet cselekedtél. A legnagyobb ajándéka Istennek az, amikor egy-egy órát a kezébe vesz. Egy-egy órát úgy vesz a kezébe, hogy nem azt cselekszi, amit mi elvárunk, hanem a maga gondolatai szerint cselekszik benne. Mert úgy igaz, hogy minden idő az övé, de vannak készített idők, különleges napok és órák, amiket az életre készített el. Két angyallal találkoznak az asszonyok, és ez a két angyal elkezd velük beszélgetni. Az az első kérdése az angyaloknak, hogy ugyan mondjátok már meg, miért keresitek a holtak között az élőt? Nyilván érthetetlen ez a mondat, de ahogy elkezdik folytatni, ahogy emlékeztetni kezdik az asszonyokat, elmondják, hogy szükség az emberfiának átadatni bűnös emberek kezébe, megfeszítetni, és itt van a hangsúly, és harmadnapon feltámadni. Emlékeztetnek az angyalok arra, hogy Jézus megmondta, fel fog támadni. Nem úgy történt ez a feltámadás, hogy nem mondta volna meg előre. De hogyha visszaemlékszünk, a Szentírás tanúsága szerint, ahogyan leírják az eseményeket, mindig azt látjuk, hogy ez volt az, amit a tanítványok soha-soha nem értettek meg. Soha nem jutott el a fülüknél tovább. Mindig megakadtak azon a ponton, ami már akkor is érthetetlen volt és felfoghatatlan, hogy az ember fiának meg kell halnia. És emlékszünk Péterre, aki azt mondja, az lehetetlen, nem lehet, hogy te meghalj. Csak ennyit hallottak meg, és azt nem, hogy fel is kell támadnia. Bezzeg az ellenségek. Azt olvashatjuk, hogy az ellenségei ugyanúgy meghallották Jézus szavát, és ők komolyan vették azt, hogy Jézus feltámadhat. Éppen ezért azt olvassuk, hogy nagyon komoly őrséget állítanak a sír köré, lepecsételtetik a sírt, azért, hogy itt aztán ne történhessen semmi olyan, ami váratlan. Nehogy kijöjjön ez a Jézus, nehogy ellopják a testét ennek a Jézusnak, nehogy éljen. És így mondja a Szentírás, hogy az ellenségei Jézusról azt vallották, hittető ő. Elhiteti az embereket. Mondhatnánk úgy is, hogy félre vezeti az embereket. Hamis hitre vezeti őket. És ennek a hamis hitnek az lenne a koronája, ha a tanítványai tovább mennének ebbe a hittetésbe, ellopnák a testét, és azt hirdetnék, hogy feltámadt. Újra azt látjuk, hogy meglepő módon abban az időszakban még inkább és még jobban értették azt, hogyha Jézus testét nem tudják előadni, ha Jézus sírját nem tudják megmutatni, és a tested benne, akkor még inkább veszélyes, mert akkor őt fogják követni az emberek. Ugyanis nyilvánvaló dolog, ha valaki feltámad a halálból, olyat még nem látott más, olyan még nem történt soha, ha valaki feltámad a halálból, ott valami nagy dolog történt. Az élet győzött a halál felett. Az ellenségek és az asszonyok is ott voltak Jézus keresztre feszítésekor. Mindazok, akik hittek benne, és mindazok, akik nem. És mind a két társaság nagyon-nagyon nyilvánvaló módon megbizonyosodhatott afelől, hogy Jézus meghalt. Meghalt, ez biztos. Ezt garantálták a rómaiak, teljesen nyilvánvaló lett a zsidók számára, és tanúi voltak Jézus tanítványai és az asszonyok is. És itt van két angyal, akik azt állítják, hogy Jézus nem halott, hanem élő. Teljesen ellent mond a történéseknek. Teljesen ellent mond, lehetetlen dolog, hogy aki két nappal korábban meghalt, lehetetlen dolog, hogy az most éljen. És mégis lássuk meg azt, hogy Isten elkövet ilyeneket, hogy lehetetlen és elképzelhetetlen dolgokat tesz, és ezekről hírt ad. Minden ige, minden ígéret lehetetlen dolgokról beszél, és ezekről hírt ad. Az egyik legjellemzőbb, leginkább eszünkbe jutható történet Ábrahámnak az esete. Ahogyan Isten megígérte neki, hogy gyermeke lesz, és teljességgel lehetetlen volt, neki lehetetlen volt, meg Sárának is lehetetlen volt. És mégis a rómaiakhoz írt levél 4. fejezete, ahol erről beszél, megnevezi azt, hogy mi az, ami ebben az egészben egy forduló pont, így fogalmaz, amit Isten ígért, meg is cselekedheti. És itt az történt, hogy a lehetetlen dolog, hogy egy halott élő legyen. Lehetetlen a feltámadás. De amit Isten ígért, meg is cselekedheti. Jézus nem véletlen, hogy sokszor elmondta, feltámadok. Mert amit Isten ígért, azt meg is cselekedheti. És olyan különös, ez is annyira megragadó volt számomra, hogy a Róma 4-ben így mondja az egyik vers, hogy aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket, abban az Istenben hitt Ábrahám. És mennyire igaz ez Jézusra nézve, aki a holtakat megeleveníti. Azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint megnevőket. Gondoljuk el, hogy Jézus hogyan járt. Gondoljunk Lázár feltámasztására. A holtakat megeleveníti. És akik már nem voltak, hiszen Lázárnak már elkezdett elbomlani a teste. Már figyelmeztetik Jézust, Uram, ne haragudj, de már szaga van. Amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Olyan jó volna, hogyha ezt az igét egészen el tudnánk vinni, a szívünkbe rejtve, hogy Isten úgy cselekszik, hogy amik nincsenek, azokat hívja elő, mint meglevőket. Hogy nem úgy van, hogy következik az előző napból a következő nap, hanem úgy van, hogy ha ő ígéretet adott, akkor az úgy történik meg, hogy nem következik az előzőekből, hanem következik az Istenből, amelyek nincsenek. Úgy szól, hogy azok lesznek. Nincsen tanúja a feltámadásnak. Üres sír van, nincs meg Jézus teste, és nincs tanúja, nem volt senki ott, bent a sírban, amikor Jézus föltámadt. Senki nem tudja, hogy hogyan történt. Senki nem tudja, hogy pontosan mi történt. Egyetlen egy dolgot tudhatunk, de azt nagyon nyilvánvalóan, hogy Isten feltámasztotta Jézust, és Jézus él. Gondoljuk végig, hogy Isten tettei mennyire ilyenek. Hogy lehet, hogy az ember nem tudja nyomon követni, mégis valósággal cselekszik az Isten. És amikor Isten cselekszik, ott mindig valami nagy dolog történik. Gondoljuk el, hogy mennyire igaz az, hogy Jézus életének a nagy-nagy eseményeikor megmozdult a menny, és megmozdult a föld is. Amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor azon az éjszakán, ott Betlehembe, megmozdult az egész földkerekség. Így mondja a Szentírás, hogy össze kellett írni, ki merre született. És mindenki fölkerekedett, és mindenki el kellett, hogy menjen a saját szülővárosába. Az akkor ismert világ, a Római Birodalom megmozdult. És úgy igaz, hogy megmozdult a menny is, hiszen azt olvassuk Jézus születésekor, hogy az angyalok lejöttek a mennyből, és ott a betlehemi síkságon dicsőítették az Istent angyali seregek sokasága. Mert Jézus születésekor megmozdult a föld, és megmozdult a menny. És ugyanezt történt Jézus halálakor. Ott egy picit másként. A mennyhez való viszony, annyit láthatunk, Jézus azt mondja, Atyám, a kezedbe teszem le a lelkemet. És amikor ezt a mondatot elmondja Jézus, szó szerint megmozdult a föld. Földrengés támadt. És ez a földrengés majd azt hozza elő, hogy ketté szakad a kárpit a tetejétől az aljáig. Szabad az út az Istenhez. És itt a feltámadás, Jézus feltámadásának a napja. Újra azt látjuk, hogy megmozdul ég és föld. Mert nem úgy hengeredett el az a kő, hogy valaki ráfújt volna. Nem is úgy, hogy angyalok neki gyűrköztek volna, hanem azt olvassuk a Szentírásba, hogy megindult a föld. Földrengés támadt. De milyen különös, hogy Isten, amilyen földrengést támaszt, ez nem pusztított. Nem rombolt, hanem arra volt elég, és arra volt jó, arra volt célozva, hogy elhengeredjen a kő. Hogy föltörjön a pecsét, hogy föltörjön minden akadály, ami akadályozza Jézus életre támadását. És amikor Jézus feltámadt, hogy mi történik a mennyben, készülnek a fiú fogadására. A mennyben öröm van, mert valami olyan történt, ami eddig sose. Mert Jézus feltámadása egyben azt is jelenti, így mondja a római levél, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért. És ez azt jelenti, miért van öröm a mennybe? Azért, mert az ember világnak út készült az Isten közösségébe. Az angyalok elmondják az asszonyoknak, hogy Jézus mi mindent mondott el, hogy mi mindent ígért, fel fog támadni, és elmondják azt is, imhol ez beteljesedett. Emlékezzetek meg. És úgy látjuk az asszonyokat, hogy amikor mindezeket meghallották, akkor elindulnak hírül vinni. És most végre valami olyat tesznek, amivel jól fognak tenni. Mert eddig, amíg hozták a maguk is fűszerszámait, a maguk elkészített kenetét, gondoljuk el, mennyit fáradoztak az éjszakába bele. Hogy mennyi pénzt öltek bele, nem volt olcsó mulatság a temetés. Ma sem az. És Most végre valami olyat tesznek, aminek haszna van, aminek értelme van. És egy pillanatra szeretném fölhívni a figyelmet. Az asszonyok nem vették figyelembe Jézus ígéreteit. És ezért tették azt, hogy sok pénzt, sok energiát, sok fáradtságot beleöltek abba, hogy elkészítsék ezeket a keneteket. Ha figyelembe vették volna Jézus szavát, nem lett volna ennyi hiába való tettük. És ez nyilvánvalóan figyelmeztet bennünket is. Ó, bárha figyelnénk Istenre, bárha komolyan vennénk az ő szavát. Nagyon sokan nem is tudják azt, hogy Bibliát ezért kell olvasni, mert általa szól hozzánk az Isten. Hát hogyan lehetséges, hogy komolyan vegyem a szavát, hogyha nem is találkozom vele, ha nem hallom, ha nem olvasom. Ha komolyan vennénk az Isten szavát, ha meghallanánk, ha komolyan vennénk úgy, hogy úgy is cselekednénk, sok energiát, sok pénzt, sok fáradozást, sok kétséget megspórolhatnánk. Elmennek az asszonyok a tanítványokhoz, és igazából, na ez az, ami a húsvétot leginkább jellemzi. Jézus feltámadásának a hírét elviszik a 11-nek, és így olvassuk, az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nekik. Elmondják azt a hírt, amit a mennyből vettek, az angyaloktól. Elmondják azt, hogy csak így van értelme annak, hogy miért ez történt. Csak így áll össze a kép. Csak így van értelme annak, hogy miért nem találjuk a testet, és hogy ez nem kétségbejtő és nem szomorú dolog, hanem a legnagyobb öröm. Csak így van értelme mindennek, hogyha ez történt. És azt mondják a férfiak, a tanítványok, Jézushoz a legközelebb állók, hogy ugyan badarság, üres beszéd. És mégis akad egy közöttük, Péter, aki elindul a sírhoz. Ő is meg akarja nézni, hogy mi történt. Mert Péter utána járt annak, amit az asszonyok mondtak. És úgy látjuk őt, hogy amikor bement a sírba, és ugyanazt találta, amit az asszonyok, akkor azt mondja róla a Szentírás, hogy elcsodálkozott. Ez a kifejezés az annyit jelent, hogy csoda történt. Olyankor látjuk ezt a kifejezést a Szentírásban, amikor Jézusnak valami csodája véghez ment, és utána aki csak látta, elcsodálkozott. Tanúja lett annak. Végig élte és megértette, hogy mi történt. Péterről tudjuk, hogy még nem hisz. A másik evangélium leírja. Csodálkozik. Nagyon sokan azt mondják, hogy, mint Tamás is, jelenjen meg előttem az Isten, hadd tegyem az ujjaimat az ő kezébe, a sebek helyére, és majd akkor hiszek. Hadd lássak csodákat. A zsidók is ezt mondták Jézusnak mindig. Mutass nekünk valami csodát, hogy higgyünk benned. Azt mondják neki a kereszten, szállj le, hogy higgyünk benned, ha Isten fia vagy. De lássuk meg azt, a csoda látás, a csoda átélés még nem vezet hitre. Még oldani kell a bűnt. Mert Péter látja bár a csodát, el is csodálkozik. De a tagadása még ott van. Még a bűne ott van, amit el kell venni az útból, hogy hinni is tudjon. A hit úgy keletkezik, úgy adja az Isten, hogy igéjével és a szent lelkével. Nekünk is tennünk kell azonban, válaszolnunk kell az Isten igéjére. A hit valami olyan dolog, ami igazán megdicsőíti az Istent. Ha valaki hisz Jézusba, gyönyörködik abban az Atya, és dicsőíti az az élet az Istent. A tanítványok nagyon-nagyon sokfélét felmutattak azzal kapcsolatban, amikor hallottak arról, hogy Jézus feltámadt. Volt olyan, aki ezt mondta, á, üres beszéd. Volt olyan, aki odafutott és megnézte, és csodálkozott, de nem hitt. És volt egy János, akiről azt olvassuk, ugyanazt látta, ugyanazokat a körülményeket, ugyanazt a nyitott sírt, a testnek ugyanazt a hiányát, még nem találkozott Jézussal, de már hitt. És aztán van egy olyan, akinek elmondják a többiek, hogy feltámadott az Úr. Van egy olyan a tanítványok között, aki úgy hallja a hírt, hogy amikor Jézus végre megjelenik a 11-nek, pontosabban a 10-nek, akkor ő nincs ott, Tamás. És a többi tanítvány már látja az Urat, már, ha tetszik, érinthette, már látták enni őt. És ott van Tamás, aki azt mondja, hogy nem, nekem nem esélyetek, én ezt nem hiszem. Amíg én magam nem foghatom meg, én ezt nem hiszem. Nekem nem mondjatok ilyeneket. És mi történik Tamás esetében? Jézus megjelenik neki egészen személyesen, külön ő érette. Ezt a mondatot mondja el neki. Tamás, ne légy hitetlen, hanem hívő. Jézus minden megjelenése. A tanítványok között való odalépése, az mind erről szól. A hír a mennyből, az angyalok jelenése. Sőt, maga János leírja, az egész Szentírás nem más miatt iratott meg, hanem így mondja, azért, hogy higgyétek, hogy ő a Krisztus, hogy Jézus a Krisztus. És miért akarja Isten ennyire, hogy higgyük? Miért fontos ennyire, hogy higgyük, hogy Jézus föltámadt? Elmondjuk a hitvallásba. Hiszem én is a testnek feltámadását. Hiszem azt, hogy föltámadt. Való igaz. Nem tudok utána járni, nem tudom laboratóriumi körülmények között bebizonyítani. Hiszem. Miért fontos számára, hogy higgyük? Azért, mert a hit közösségre von ő vele. Mert Isten vágyik közösségbe lenni az emberrel. És hogyha van valami, ami miatt Jézus egész életének története, minden napja, minden órája, amiért véghez ment, az ő halála és feltámadása, az ez, hogy közösségünk legyen ő vele. És amikor az úrvacsoránál föltesszük a kérdést, és arra válaszolni kell, hogy hiszed-e, hogy ő föltámadt, és téged is föltámaszt, akkor ez a kifejezés, hogy föltámaszt engem is, ez azt jelenti, közösségre von engem magával. Mit jelent, hogy föltámaszt? Már most életet ad. Mi az élet? Mi az örök élet? Mi az üdvösség? Isten jelenléte az életemben. Isten minden cselekvése, akaratának teljessége az, hogy közösségre vonjon magával. És addig, amíg igéje és szent lelke által ezt munkálja a szívünkbe, lelkünkbe, addig úgy igaz, hogy szervezte az úrvacsorának a közösségét is. Hogyha emlékszünk rá, úgy mondta az utolsó vacsora alkalmával, hogy vágyván vágytam rá. És ez nem csak arról szólt, hogy a tanítványaival együtt lenni akkor, hanem Jézusnak azt a szavát fejezte ki, azt a mélységes, mély vágyódását, hogy személy szerint mindannyiunkra nagyon-nagyon vágyakozik közösségbe lenni velünk. Sok titka van a feltámadásnak. Sok titka van a hitnek, és sok titka van annak is, amit Isten velünk akar cselekedni. Ezek a titkok az ő titkai. De ez az egész feltámadás történet, és amiről beszéltem, azt jelenti ki számunkra, hogy amikor Isten a titkai és a saját elgondolásai szerint cselekszik, mindig valami olyat tervez, amiért az ember hálás tud lenni egy életen keresztül. Gyertek, csendesedjünk el, és könyörüljünk Istenhez, kérjük őt fennállva. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy nem hiába való dolog a hit. Köszönjük azt, hogy nem is bolondság, mint ahogy a világ mondja. Hiszen megtörtént dolog az, amiben mi hiszünk. Köszönjük, hogy bolondság nem hinni a nyilvánvaló tényeknek. És köszönjük azt, hogy bennünket ettől a bolondságtól szabadítottál meg, azáltal, hogy hitet ajándékoztál. Édesatyánk, előttünk van az életnek titka. Hogy úgy igaz, ahogy elmondtad, hogy Jézus teste is, miként a mag elvettetett romlandóságban meghalt. És mégis valahogy kikelt romolhatatlanul, mint ahogy a magból kikel az új növény. Ugyanaz, és mégis egészen más. Magasztalunk Jézus Krisztus, hogy te vagy az első szülött, de nem az egyetlen szülött. Köszönjük, hogy aki csak te benned hisz, az mind Isten gyermekévé lehet. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy aki téged befogad, azt felhatalmazod arra, hogy mint Isten gyermeke úgy járhasson. Köszönjük azt, hogy pontosan ez az, amire azt mondod, hogy feltámadás, befogadni téged. Pontosan ez az, ami egy soha nem ismert életet nyit meg. Valami olyat, amit ember el nem tudott gondolni, amit fül nem hallott, szem nem látott, embernek szíve meg se gondolt, hogy azt készítetted el a téged szeretőknek. Uram, könyörgök azokért, akik befogadtak téged, akiknek már közösségük van veled, hogy tisztogasd meg ezt a közösséget. Kérünk, hogy a látást tisztítsd meg egészen, és a hitet. És könyörgök azokért is, akik ígéret szerint a tiéd. Hagyd teljesüljön be az ígéret. És kérünk, hozd el a napot, hozd el az órát, amiben te cselekszel oly hatalmasan, ahogyan a feltámadáskor Jézussal tetted. Jézus Krisztusért kérjük mindezt. Amen. Isten áldását vegyük. Jézus Krisztus mondja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökön öröké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.